28. fejezet. Petronius Viniciusnak. Irgalmas, Carissime, s leveleidben ne utánozd sem a spártaiakat, se Julius Cézárt. Ha legalább azt írhatnád, amit ő, Veni, Vidi, Vici, jöttem, láttam, győztem, Julius Cézár mondása, akkor még érteném ezt a rövidséget. De a te leveled végeredményében azt jelenti, Veni, Vidi, Fugi, jöttem, láttam, megfutottam. Mivel pedig az ügy ilyetén befejezése egyszerűen ellentétes természeteddel, mivel megsebesültél, és végezetül rendkívüli dolgok történtek veled, leveled magyarázatot kíván. Nem hittem tulajdon szememnek, mikor olvastam, hogy az a Lügius olyan könnyűszerrel megfojtotta Krotont, mint a kaledóniai Eba farkast Hibernia szurdékaiban. Az az ember megír annyi aranyat, amennyit nyom, és csak tőle függ, hogy Cézár kedvence legyen. Amint visszatérek a városba, közelebbi ismerettséget kell vele kötnöm, és alakját bronzba öntenem. A rőt szakálló megőrül a kíváncsiságtól, ha megmondom neki, hogy a szobor természet után készült. Itáliában is, Görögországban is egyre ritkábbak a valóban atlétai testek. Ami pedig a keletet illeti, arról nincs is mit beszélni. A germánok viszont tagba szakadtak ugyan, de izmaikat hájborítja, és inkább a tömegük nagy, mint az erejük. Kérdezz csak meg a Lügiusztól, hogy ő kivétele, avagy hazájában sokan vannak-e hozzá hasonlók. Hát, ha valamikor úgy adódik, hogy akár neked, akár nekem hivatalból viadalokat kell rendeznünk, jó volna hát tudni, hol keressük a legmegfelelőbb testű embereket. De hála minden keleti és nyugati istennek, hogy lelkeddel együtt kerültek ki az ilyen kezekből. Nyilván azért menekültél meg, mert patrícius és konzul viselt ember fia vagy. Mindazonáltal a legnagyobb mértékben megdöbbent minden, ami veled történt, a temető is, ahol együtt voltál a keresztényekkel, ők maguk is, meg ahogyan veled bántak. Azután Lügia szökése, végül pedig a rövid leveletből áradó szomorúság és nyugtalanság is. Világosíts fel, mert sok dolgot nem értek, s ha azt akarod, hogy őszinte legyek, hát nem értem sem a keresztényeket, s nem értelek téged sem Lügiát. És ne csodálkozz, hogy én, akit a magam személyén kívül csak nagyon kevés dolog érdekel a világon, ilyen mohón kérdezősködöm mindezek felől. Én is hozzájárultam mindenhez, ami történt, tehát ez bizonyos mértékig az én ügyem is. Írj gyorsan, mert magam sem tudom pontosan, mikor találkozunk. A rőtszakáló fejében úgy változnak a szándékuk, mint a tavaszi szelek. Jelenleg Beneventumban van, és onnan egyenesen Görögországba kíván menni, nem pedig Rómába visszatérni. Tigellinus azonban azt tanácsolja neki, hogy legalább egy kis időre térjen vissza, mert a nép nagyon vágyik utána, olvasd a cirkuszi játékok és a kenyér után, és képes zavargásokat kezdeni. Nos, nem tudom, hogyan lesz. Ha Ákája győz, esetleg kedvünk kerekedik Egyiptomba is elmenni. A legszívesebben rábeszélnének, hogy gyere ide, mert úgy vélem, ilyen lelki állapotban az utazás és a mi szórakozásaink valóságos írgyanánthatnának rád, de esetleg már nem találsz itt bennünket. Gondold meg azonban, hogy még ebben az esetben is nem jobb volna-e szicíliai birtokaidon kipihenned magad, mint sem Rómában ülnöd. Írj részletesen magadról, és ég veled. Ezúttal csak jó egészséget kívánok, egyebet semmit, mert Polluxra mondom, nem is tudom, mit kívánhatnék. Vinícius a levelet végigolvasta, de eleinte semmi kedve nem volt válaszolni. Úgy érezte, hogy nem érdemes, mert abból senkinek semmi haszna nem lenne. Semmit meg nem magyarázna és meg nem oldana. Kedvetlen volt, s igen nyomorúságosnak érezte az életet. Emellett az volt az érzése, hogy Petronius semmiképpen sem értené meg, és hogy történt valami, ami eltávolította őket egymástól. Még önmagával sem tudott rendbe jönni. Mikor a Transzibériszről hazatért a Karinén levő bűbályos inzulájába, még gyengélkedett, ki volt merülve, és az első napokban jól esett neki a pihenés, a kényelem és a jó mód, ami körülvette. De megelégedettsége csak rövid ideig tartott. Hamarosan rájött, hogy légüres térben él, hogy mindaz, ami eddig az életet érdekessé tette számára, vagy egyáltalán nem létezik, vagy pedig alig észlelhető apró méretekre zsugorodott össze. Mint a lelkében elvágták volna azokat a húrokat, amelyek eddig összekötötték az élettel, és nem tettek fel helyettük másokat. A gondolat, hogy elutazhatnék Beneventumba, azután meg Achaiába, és belevetedné magát az élet gyönyöreibe és a tomboló tivornyákba, csak meddő ürességet keltett benne. Minek? Mi hasznom lenne belőle? Íme ezek voltak az első kérdések, amelyek keresztül villantak fején. És életében szintén most először gondolt arra is, hogy ha elmenne, A Petroniusszal való beszélgetés, az ő szellemessége, sziporkázása, előkerül kifejezésmódja, amely minden gondolata számára a legtalálóbb szavakat keresi ki, most talán fárasztaná. Másfelől viszont a magány is fárasztani kezdte. Minden ismerőse Beneventumban volt Cézárral, ő tehát kénytelen volt otthon ülni egyedül, a feje tele volt gondolatokkal, a szíve érzelmekkel, amelyeket maga sem tud megérteni. Voltak azonban pillanatai, amikor úgy vélte, hogyha valakivel elbeszélgethetne mindarról, ami benne végbe megy, mindezt talán ő maga is jobban fel tudná fogni, el tudná rendezni, és jobban fel is tudná ismerni. E remény hatására néhány napi habozás után elhatározta, hogy mégis ír Petroniusnak, és bár nem volt benne biztos, hogy a levelet el is küldi, mégis megírta a következőképpen. Azt kívánod, hogy terjedelmesebben írjak, hát rendben van. Hogy világosabb leszek-e, nem tudom, mert számos csomót magam sem tudok kibogozni. Írtam már arról, hogy a keresztények között voltam, megírtam, miként viselkedtek ellenségeikkel szemben, akik közé jogosan besorolhattak engem, meg Kilont is. Végül, hogy milyen jó szívvel ápoltak, meg írtam Lügia eltűnéséről is. Nem, kedvesem, nem azért kíméltek, mert konzulviselt férfiú fia vagyok. Ők ilyesmire nincsenek tekintettel, hiszen megbocsátottak Kilonnak is, holott én magam biztattam őket, hogy temessék el a kertben. Olyan emberek ezek, amilyeneket a világ eddig elé nem látott, és olyan vallás, amilyet a világ nem hallott. Semmi egyebet nem mondhatok, s ha valaki a mi mértékünkkel akarná őket mérni, célt tévesztene. Azt azonban kijelentem, hogyha eltört karommal otthon, saját házamban feküdtem volna, és saját embereim vagy akár családom tagjai ápolnak, talán nagyobb kényelem vesz körül, de felényi gondosságban sem lett volna részem, mint közöttük. Azt is tudnak, hogy Lügia is olyan, mint a többiek. Ha testvérem vagy feleségem lett volna, akkor sem ápolhatott volna gyöngédebben. Gyakran túláradó öröm töltötte el szívemet, mert úgy gondolkoztam, hogy ilyen gyöngétséget csak a szerelem sugallhat. Gyakran kiolvastam ezt arcából és tekintetéből, és ilyenkor elhiszed-e, hogy ezek között az egyszerű emberek között, a szegényes szobában, amely a konyhájuk és egyben a trikliniumuk is volt, boldogabb voltam, mint bármikor? Nem, nem voltam közömbös számára, és még ma is úgy érzem, lehetetlen másképp gondolkoznom. És mégis ugyanez a Lügia elhagyta Miriam házát, úgyhogy nem tudtam róla semmit. Most hát napok hosszat itt ülök tenyerembe hajtott fejjel, és azon gondolkozom, miért tette ezt. Talán megírtam már, magam ajánlottam fel, hogy visszaadom őt Aulusznak. Igaz, azt felelte, hogy ez már lehetetlen, azért is, mert Aulusznak Szicíliába utaztak, de azért is, mert a hírek a rabszolgák száján át házról házra járva eljutnak a Palatinusra is, Cézár tehát ismét elvehetné őt Aulusznaktól. Ez igaz. Ő azonban már tudta, hogy többé nem követelőzöm vele szemben, az erőszak útját elvetem, és mivel őt sem el nem feledhetem, sem nélküle nem élhetek, megkoszorúzom ajtómat, és úgy viszem be házamba, és ültetem tűzhelyem mellé a szentelt bőrre. És mégis megszökött. Miért? Hiszen már semmi sem fenyegette. Ha nem szeretett, eltaszíthatott volna. Egy nappal korábban egy furcsa emberrel, egy bizonyos Tarsuszi Pállal ismerkedtem meg. Elbeszélgetett velem Krisztusról és tanításairól, és olyan meggyőzően beszélt, hogy úgy éreztem, szavai, anélkül, hogy akarná, porrázúzzák világunk minden alapját. Ugyanez az ember meglátogatott Lügia szökése után, és így szólt. Ha az Isten megnyitja szemedet a világosság előtt, és leveszi róla a hályogot, amit levette az enyémről, akkor majd megérzed, hogy Lügia helyesen cselekedett, és akkor talán újra meg is találod. És íme, e szavak értelmén töröm a fejem, mintha a Delphi Pütiától, Apolló jósnője, aki homályos válaszokat adott a jóslatokat kérőknek. Mintha a Delphi Pütiától hallottam volna. Néha úgy érzem, mintha már értenék valamit. Ők szeretik az embereket, és ennek folytán a mi életünknek, isteneinknek és gondosságainak ellenségei. Ő tehát elmenekült tőlem, mert én ehhez a világhoz tartozom, és velem olyan életet kellene megosztania, amelyet a keresztények bűnösnek tartanak. Most majd azt mondod, hogy elutasíthatott volna, tehát nem kellett eltávoznia. De hát, ha ő is szeret engem. Akkor a szerelme elől akart elmenekülni. Ennek puszta gondolatára is kedven volna széjjel küldeni rabszolgáimat, hogy kiáltsák be Róma valamennyi sikátorába. Lügia, gyere vissza! De én már nem értem, miért tette ezt. Hiszen én nem tiltanám meg neki, hogy higgyen a Krisztusában, még magam is oltárt emeltem volna neki az átriumban. Mit árthatna nekem egy úristen? És miért ne hihetnék benne én, aki a régiekben már úgysem nagyon hiszek? Egészen biztosan tudom, hogy a keresztények sosem hazudnak, már pedig ők azt állítják, hogy feltámadt. Ember ezt nem tehette volna meg. Ama Tarsuszi Pál, aki római polgár, de mint zsidónak vannak régi héber könyvei, azt mondja, hogy Krisztus eljövetelét már évezredekkel előbb megjövendölték a próféták. Mindezek rendkívüli dolgok, de vajon nem rendkívüli dolgok vesznek-e körül bennünket mindenfelől? Hiszen még mindig beszélnek a tianai Apolloniusról. Amit Pál mond, hogy nincsen egész sereg Isten, csak egy van, azt okos dolognak tartom. Állítólag Szenekának is ez a véleménye, és előttem sokan voltak már ilyenek. Krisztus létezett, keresztre feszítette magát, hogy megváltsa a világot, és feltámad halottaiból. Mindez egészen bizonyos, és nem látom be, miért ragaszkodjam az ellenkező véleményhez, és miért ne állíthatnék neki oltárt, ha például Szerapisznak is kész volnék egyet építetni. Még az sem esték nehezemre, hogy a többi isteneket megtagadjam, hiszen egyetlen értelmesebb elme sem hisz bennük. De azt hiszem, a keresztényeknek ez még mindig nem elég. Nem elég tisztelni Krisztust, hanem a tanai szerint kell élni is. Itt állsz csak meg, mint egy a tengerpartján, amelyet gyalog kell átgázolnod. Ha megígérném is nekik, ők maguk megéreznék, hogy ez az én számból csak üres szavak zengése. Pál ezt nyíltan meg is mondta nekem. Tudod, mennyire szeretem Lügiát, tudod, nincs olyan dolog, amit meg ne tennék érte. De még az ő kívánságára se bírnám a Trasimenus tó vizét a markomba fogni, a Szoraktét vagy a Vezúvot a vállamra emelni, fekete szememet sem bírnám kékre változtatni, amilyen a Lügiuszoké. Ha követelné, szeretném megtenni, de hát ez már meghaladja az én erőmet. Nem vagyok filozófus, de olyan ostoba sem vagyok, amilyennek néha talán hittél. Én hát azt mondom, nem tudom, miként segítenek magukon a keresztények, hogy élhessenek, azt azonban tudom, hogy ahol az ő vallásuk kezdődik, ott végződik a római uralom. Róma. Az élet. Ott vége a legyőzöttek és győzők, a gazdagok és szegények, az úr és rabszolga közötti különbségnek. Ott végződik a hivatal és Cézár, a törvény és az egész világrend. És mindezek helyét elfoglalja a Krisztus és valamiféle irgalom, amilyen eddig nem volt. Meg valamiféle jóság, amely ellentétben áll az emberrel és a mi római ösztöneinkkel. Az igazat megvalva engem jobban érdekel Lügia, mint az egész Róma és uralma. Süllyedne el inkább az egész világ, csak ő lenne itt a házamban. De ez más kérdés. A keresztényeknek nem elég az, hogy szóban megegyezünk. Éreznünk is kell, hogy így van jól, és megkövetelik, hogy semmi egyéb ne legyen szívünkben. De az Istenek a tanúim. Nem bírom. Érted, mit jelent ez? Van valami a természetemben, ami visszariad ettől a vallástól, és ha szájam dicsőíteni is, ha parancsolataihoz alkalmazkodnék is, az eszem, a lelkem csak azt mondaná, hogy mindezt csak szerelmemért, Lügiáért teszem, és ha ő nem volna, semmitől sem volnék annyira távol, mint éppen ettől. És ugye milyen furcsa, egy ilyen Tarsuszi Pál megérti ezt, és egyszerűsége és alacsony származása ellenére is megérti Péter, az a vén Teurgosz is, aki legnagyobb közöttük, és a Krisztus tanítványa volt. És tudod, mit csinálnak? Imádkoznak értem. És kérnek számomra valamit, amit ők kegyelennek neveznek, rám pedig csak nyugtalanság száll, és egyre nagyobb vágyakozás Lügia után. Nem, de megírtam neked, hogy titokban ment el, de mielőtt elment volna, itt hagyott nekem egy keresztet, amelyet ő maga kötözött össze puszpán gajacskákból. Mikor felébredtem, itt találtam ágyam mellett. Most itt van a Lararium-omban, és magam sem tudom, miért közeledem hozzá mégis olyan tisztelettel és félelemmel, mint ha valami isteni volna benne. Szeretem ezt a keresztet, mert az ő keze kötözte, és gyűlölöm, mert elválaszt bennünket egymástól. Néha úgy hiszem, hogy valami varázslat van ebben, és hogy Péter, a Teurgosz, noha egyszerű halásznak mondja magát, nagyobb, mint Apollonius és mindenki más, aki előtte volt, és hogy ő babonázott meg itt mindenkit, Lügiát, Pomponiát és engem is. Azt írott, hogy előző levelemből kijelzik a nyugtalanság és a szomorúság. A szomorúság onnan van, hogy ismét elvesztettem őt. A nyugtalanság pedig onnan, hogy mégiscsak megváltozott bennem valami. Őszintén mondom, nincs semmi, ami ellentétesebb volna természetemmel, mint ez a vallás. És mégis, amióta találkoztam vele, nem ismerek magamra. Varázslat vagy szerelem? Kirké érintéssel átváltoztatta az emberek testét, nekem pedig a lelkemet cserélték ki. Ezt legfeljebb Lügia tehette meg, vagyis Lügia a maga furcsa vallása által. Mikor visszajöttem tőlük házamba, ott senki sem számított rám. Azt hitték, Beneventumban vagyok, és nem jövök egy hamar haza. Otthon tehát rendetlenséget, részeg rabszolgákat és lakomázást találtam, amit az én trikliniumomban rendeztek maguknak. Inkább várták a halált, mint engem, de attól nem rémültek volna meg annyira, mint tőlem. Tudod, milyen erősen kézben tartom házamat. És aztán mindenki, aki élt, térdre vetette magát, egyesek el is ájultak rémületükben. És tudod, mit tettem? Nos, első pillanatban veszőért és tüzes vasért akartam kiáltani, de csak hamar valami szégyenérzet vett rajtam erőt, és akár hiszed, akár nem, megsajnáltam a nyomorultakat. Vannak közöttük öreg rabszolgák is, akiket még nagyapám Marcus Vinicius Augustus idejében hozott a Rajna partjáról. Bezárkoztam magányosan a könyvtárba, és ott még furcsább gondolataim támadtak, hogy tudnélik azok után, amiket a keresztények között hallottam és láttam, nem méltó dolog úgy bánom a rabszolgákkal, mint eddig, és hogy azok is emberek. Néhány napig halálos rémületben éltek, mert azt hitték, azért halogatom a dolgot, hogy minél kegyetlenebb büntetést találja ki számukra. Én pedig nem büntettem meg őket, mert nem bírtam. Harmadnapra összehívtam őket, és azt mondtam, megbocsátok nektek, ti pedig hűséges szolgálattal igyekezzetek hibátokat jóvá tenni. Erre térdre rogytak, és könyvbe ázva, sóhajtozva nyújtották felém kezüket, uruknak és atyuknak neveztek, én pedig, szégyenkezve vallom be, szintén elérzékenyültem. Úgy éreztem, hogy egy pillanatban Lügia bájos arcát látom, amint könyvben úszó szemmel köszöni meg ezt a cselekedetemet. Na, és pro pudor éreztem, ó szemérmetesség, hogy az én szemem is nedves. És tudod, mit vallok még be? Az, hogy nem bírom nélküle. Az, hogy rossz nekem egyedül, hogy egyszerűen boldogtalan vagyok, és szomorúbb, mint sem gondolnád. De, ami a rabszolgáimat illeti, egy dolog gondolkodóba ejtett. Attól, hogy megbocsátottam nekik, nem csak, hogy vérszemet nem kaptak, nem csak, hogy a fegyelem meg nem lazult, hanem a félelem sosem sarkalta őket olyan buzgó szolgálatra, mint a hála. Nem csak szolgálnak, de úgy hiszem, egymással versenyezve igyekeznek gondolataimat kitalálni. Mindezt azért említem, mert egy nappal azelőtt, hogy a keresztényektől eljöttem, azt mondtam Pálnak, hogy az ő tanaitól széjjel hullana a világ, mint a hordó abroncs nélkül, amire ő azt felelte, a szeretet erősebb abroncs a félelemnél. Most pedig látom, hogy ez a vélemény bizonyos esetekben helyes lehet. Meggyőződtem erről a klienseimnél is, akik megtudván, hogy hazajöttem, ide sereglettek, hogy üdvözöljenek. Tudod, hogy sosem voltam hozzájuk túlságosan fukar, de még atyám elfből fölényesen bánt velük, és engem is ehhez szoktatott. Nos, most, mikor ezeket a kopott palástokat és kiéhezett arcokat láttam, megint mint a szánalmat éreztem volna. Enni adattam nekik, és el is beszélgettem velük, némelyiküket nevén szólítottam, másoktól feleségük és gyermekeik iránt érdeklődtem, és megint könnyeket láttam a szemekben, és megint úgy éreztem, hogy Lügia ezt látja, örül neki, és megdicsér érte. Nem tudom, értelmem botladozik-e, vagy a szerelem zavarja össze érzékeimet, csak annyit tudok, mindig úgy érzem, hogy Lügia a távolból néz, és félek olyasmit elkövetni, ami őt megszomoríthatná, vagy sérthetné. Úgy van, Kályuszom. Mégiscsak elváltoztatták a lelkemet. És néha jó nekem így, de máskor meg gyötör ez a gondolat, mert attól tartok, hogy elvették régi bátorságomat, régi energiámat, és talán már nem is csak a tanácskozásra, az ítélkezésre, a lakomákra vagyok alkalmatlan, hanem a háborúra is. Ez kétségkívül varázslat. És annyira megváltoztattak, hogy elmondom, mi jutott eszembe, mikor még betegen feküdtem. Most az, hogyha Lügia olyan lenne, mint Nigédia, Poppea, Crispinilla és a mi többi elvált asszonyaink, ha ugyanolyan szennyes, kegyetlen és könnyű lenne, mint ők, akkor nem szeretném úgy, ahogy szeretem. De ha azért szeretem őt, ami elválaszt egymástól, elképzelheted, micsoda káosz támad a lelkemben, micsoda sötétségben élek, mennyire nem látok magam előtt biztos utakat, és mennyire nem tudom, mihez fogjak. Ha az életet a forráshoz hasonlíthatom, akkor az én forrásomban víz helyett nyugtalanság folyik. Az a remény éltet, hogy talán még viszontlátom, és néha úgy érzem, ennek be is kell következnie. De hogy mi lesz velem egy vagy két év múlva, nem tudom, és el sem képzelhetem. Rómából nem megyek el. Nem bírnám elviselni az augusztiánusok társaságát. És emellett szomorúságomban és nyugtalanságomban egyetlen enyhülést az a gondolat jelent, hogy közel vagyok Lügiához, hogy Glaucus, az orvos útján, aki megígérte, hogy meglátogat, vagy a Tarsuszi Pál útján, olykor talán megtudok valamit róla. Nem, nem mennék el Rómából akkor sem, ha Egyiptom kormányzását ígérnék is nekem. Azt is tudd meg, hogy egy szobrásszal sírkövet csináltattam Gulónak, akit haragomban megöltem. Késő jutott eszembe, hogy hiszen a karján hordott engem, s ő tanított meg rá először, hogyan kell a nyilveszőt az íjra illeszteni. Nem tudom, emléke miért ébredt fel most bennem, de ez az emlék, mintha megbánás, mintha lelkiismeretfordulás volna. Ha csodálkozol, tudd meg, hogy én is épp úgy csodálkozom rajta. De a színigazat írom. Ég veled!